olvassak fel, majd aztán más verseket is meg fogunk nézni, de kezdjük ezzel a három igeverssel. Lukács evangéliuma 12. rész, 54, 55 és 56. versét. Lukács evangéliuma 12. rész, 54. versétől olvasom. Azután szólt a sokasághoz is Jézus, amikor látjátok, hogy felhő támad nyugatról, mindjárt azt mondjátok, hogy eső jön, és úgy lesz. Amikor pedig azt halljátok, hogy a déli szél fúj, azt mondjátok, hogy hőség jön, és úgy lesz. Képmutatók. A föld és az ég jelenségeit felismeritek. De mostani időt miért nem tudjátok felismerni? Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked azt, hogy a te szádból még a képmutatók is olyan szereteteljesen hangzik, mert ezt nem bántásképpen mondod, hanem azért, hogy leleplez minket. És valóban be kell látnunk, hogy amikor a te fényednél vizsgáljuk az életünket, akkor valóban van, hogy álarcokat veszünk fel. Akár azért, hogy védjük magunkat, akár azért, hogy valamit takarjunk. De köszönöm neked, Úr Jézus, azt, hogy a te jelenlétedben ezek mindig lehullnak. És köszönjük, hogy amikor a te jelenlétedben készülünk, akkor nem is kell, nincs is ezekre szükség. Kérlek, tanítsd meg nekünk, hogy egyéb esetben sincsen rá szükség. Köszönöm neked, Úr Jézus, a jeleket, amiket adsz. Köszönjük neked azt, hogy mi is lehetünk jelekké, és szeretnéd, hogyha jól tudnánk értelmezni ezeket a jeleket, és mi is tudnánk állítani útjelző táblákat mások felé. Urunk, kérlek, segíts, hogy most hadd tudjam a te segítségedet tisztán hirdetni a te üzenetedet, és segíts mindannyiunknak megérteni azt, és kérlek, hogy valamit személyesen üzenj nekünk egyen-egyenként. Köszönjük, hogy itt lehetünk a te házadban, köszönöm neked a testvéri közösséget, amiért most hálát adhattunk, kérlek, segítsd ezt gyakorolni a jövőben is, és hadd tudjuk a jelenben is ezt megélni. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket, és itt vagy közöttünk szent lelked által. Amen. Amen. Foglaljunk helyet. Az első olvasás, amikor otthon készülgettem, és elolvastam ezt a néhány igeverset, rögtön két kifejezés fogott meg. A legelőször is az, amit nagyon jól ismerünk, már volt többször szó, a Hippokrata, ami akár az ókori, akár az ókori, akár görög, akár római világban a színészeket jellemezte. Szó szerint azt mondja Jézus, hogy ti színészek, hogy ezek a színészek nyilván, tehát a korabeli viszonyokban nem volt projektor, nem volt ilyen ráközelítés, tehát nagy állarcokat használtak, mert hát az arcjátékot a nem tudom, hanyadik sorból, és magunk elé képzelünk ilyen nagy görög színházakat, hát nem olyan lehetett látni, tehát ilyen hipokratákat használtak, ilyen állarcokat, vagy mosolygós, vagy szomorú arcokat, tehát mindenképpen általában mást mutattak, mint ami a színészeken belül volt, színészek, képmutatók, mondja Jézus. A másik kifejezés, ami megfogott, azt úgy fordította a Bibliánk teljesen helyén valóan, hogy felismerni. Jézusnak ez a fájdalma, hogy miért nem ismeritek fel ezeket a jeleket. Itt ez a szó is helyén való, ez a fordítás is helyén való, de az egyik szinoním jelentése ennek a szónak sokkal erősebb. Hát ez görögül úgy hangzik, hogy dokimadzó, de hát ezt ismerni fogjuk a szó első fele miatt, a doki, ugye szoktuk ezt a doktorra is mondani, doki, ez azt jelenti, hogy megvizsgálni. Tehát nem csak azt jelenti, hogy felismerni, hanem valamit megvizsgálni. A Csiaféle fordításból hadd olvassam fel ezt az igeverset, mert nagyon, nagyon jól visszaadja ezt, amire itt gondolok. Képmutatók a föld és ég arculatának megvizsgálásához, értetek? Hogy lehet, hogy ennek az időpontnak próbáját nem keresitek? Minden szó nagyon fontos, megvizsgálni itt is előfordul, illetve a próba szó az, ami engem megfogott, hogy mit jelent a próba. Ugye az osztásnak a próbája a szorzásnak a próbája az osztás, tehát ezt mind valaminek a hitelesítéséhez szoktuk használni a próbát, valaminek a megvizsgálásához, valaminek a megvizsgálásához, hogy ez most jó-e vagy sem. Nagyon érdekes, hogy például a jánosi levelek is ilyen próbák, olyan, mint a lakmuszpapír. János a szeretetről szól. És ha mi azt mondjuk magunkról, hogy szeretjük Istent, meg szeretjük a másikat, akkor azt mondja János, hogy nagyon jó, akkor legyen ez a lakmuszpapír, amit olvashatunk itt a János leveleiben. Ha szeretjük egymást, akkor ez nyilvánuljon megcselekedetekben is, mondja János. Ez a próbája a szeretetünknek. Hegyi beszéd az pontosan egy próba. Hogyha azt mondjuk magunkról, hogy tanítványok vagyunk, akkor azt mondja Jézus, hogy rendben van, tegyük be a lakmuszpapírt, hegyi beszéddel hogy állunk. Úgyhogy ezt nem olvasgatni kell, meg ábrándozni róla, hanem cselekedni. Ez a próbája annak, hogy tanítványok vagyunk, vagy nem. Tehát a próba meg a megvizsgálás az mind ezt is jelentheti. illetve mit jelent az időpont próbájának a keresése és megvizsgálása, meg ebből fakadóan a felismerése, ezt fogjuk ma megvizsgálni közösen, és rögtön ehhez lapozzunk a mai szakasznak a paralel történetéhez, mert ez is segíteni fog a mai szakasz jobb megértéséhez. Máté evangélium a 16. részében találhatjuk ezt. Az első két verset olvasom, illetve a 12. versig. A farizeusok és a szadduceusok oda mentek, hogy kísértsék őt. Általában, amikor ez a két csoport, akik egyébként utálták egymást, általában akkor fogtak össze, amikor Jézus ellen lehetett valami manővert előkészíteni, akkor úgy kibékültek, ez így összehozta őket, hogy Jézus ellen valamit tegyenek. Most is így volt, hogy megint megkeresték őt, hogy kísértsék őt, és kérték, hogy mutasson valami mennyei jelt nekik. Ő azonban így válaszolt nekik. Amikor esteledik, ezt mondjátok, szép idő lesz, mert vöröslik az ég. Reggel pedig, ma zivatar lesz, mert vörös és borús az ég. Képmutatók. Az ég arcát meg tudjátok ítélni, és az idők jeleit pedig nem tudjátok. E gonosz és parázna nemzedék jelt követel, de nem adatik neki más jel, csak a Jónás jele. Ezzel otthagyta őket, és elment. Amikor a tanítványok átmentek a túlsó partra, elfelejtettek kenyeret vinni magukkal. Jézus így szólt hozzájuk, vigyázzatok és őrizkedjetek a farizeusok és szadduceusok kovászától. Ők pedig így tanakodtak egymást közt, nem hoztunk kenyeret. Mennyire tapasztaljuk ezt testvérek mi is, Jézus beszél teljesen másról, és tanítanak, hogy megint hol járt az eszük, meg hol voltak gondolatban, hát azt csak Jézus tudja. Abszolút más témáról beszél Jézus, nekik meg leesik az, hogy nem is hoztunk kenyeret. Megint a hasuk irányította őket, megint a hasukra gondoltak, abszolút elengedték Jézus szavait a fülük mellett. De Jézus észrevette, és így szólt hozzájuk. Mit tanakodtok azon kicsinyhítőek, hogy nincs kenyeretek? Még mindig nem értitek? Nem emlékeztek az 5000 ember 5 kenyerére? És arra, hogy hány kosár maradékot szedtetek össze? A 4000 ember 7 kenyerére sem emlékeztek, és arra sem, hogy hány kosár maradékot szedtetek össze. Miért nem értitek meg, hogy én nem kenyérről beszélek nektek? Őrizkedjetek a farizeusok és szadduceusok kovászától. Ekkor értették meg, hogy nem azt mondta, hogy a kenyér kovászától kell óvakodjanak, hanem a farizeusok és szadduceusok tanításától. Pedig az 5000 ember, hát 5000 férfi megvendégelése után azért kaptak egy elég nagy tanítást a tanítványok. Emlékszünk, hogy hány kosár maradékot vittek haza? 12-t, azért mindegyik tanítvány kapott egy kosárral, hogy azért ezt nyugodtan vigyétek haza, ezt néhány napig ehették, és akárhányszor elővettek egy kenyet a kosárból, azért emlékeztek arra, hogy hát itt azért megint nem akármilyen élményt éltek át, és azért az is döbbenett testvérek, hogy megint ránk is, magunkra is megint felismerhetünk, hogy azért nem egy-két jelet éltek már ránk ezek a tanítványok, a farizeusok is. És jelek megélése közepette újabb jeleket próbálunk mi követelni. Csak nézzük meg azt, hogy Máté szerinti környezetben, hogy milyen jelek erőzték meg ezt a mostani jelkérést. De előtte többször előfordult a 3 év alatt, hogy állandóan jelet kértek Jézustól, csak egy példát hadd hozzak Márk 8-ból. Kimentek a farizeusok hozzá, és vitatkozni kezdtek vele, mennyi jelet követelve tőle, kísértve őt. És nagyon érdekes Mátének a megjegyzése, szinte magam előtt látom, hogy írja az evangéliumot, felidézi Jézus arcát, meg Jézus tekintetét, és megjegyzi azt, hogy Jézus lelke mélyéről felsóhajtva így szólt. Tehát Jézusnak ez is megint hogy eshetett, ebbe gondoljunk bele. És akkor visszatérve arra, hogy mik előzték meg egy jelkérést, tényleg csak a fejezeteknek a címszavait írtam le, csak a szűkebb szövegkörnyezetet, 5000 férfi megvendégelése, azért az sem mindennapi csodai egy tínédzsernek a 10 órája, az az 5 kenyér meg 2 hal, az 5000 férfinek, tehát legalább olyan mindegyiknek volt egy felesége, meg egy gyermeke, legalább egy gyermeke, akkor nyugodtan gondoltunk egy 15 000-es tömegre. Tehát az ilyen mindennapi csoda volt. Aztán Jézus a tengeren jár, Jézus sok beteget meggyógyít, a Kánaáni asszony meggyógyítása, aztán a 4000 ember megvendégelése. És ezek után olvashatjuk azt, hogy a farizeusok jelet kívánnak, hogy mutass már nekünk valami jelet. Tehát ez azért figyelmeztetés számunkra is, hogy jelek átélése közepette is vakok maradhatunk a jelekre. A farizeusok nyilván nem voltak ott az összes csodánál, tehát ők nem biztos, hogy átélték ezeket, de hogy hallottak ezekről a jelekről, meg csodákról, abban biztosak lehetünk. és mégis vakok voltak ezekre a jelekre. Aztán, ahogy az előbb mondtam, ez a két utálkozó tábor összefogott most egymással, és úgy gondolkodtam, hogy minek kellett nekik ez a jel. Nagyon sok esetben azért, amiért nekünk is kellenek ezek a jelek. Viszont testvérek, ez nagyon nagy fontos figyelmeztetés számunkra is, és ez a mai alkalom egyik fő üzenete, hogy a látás az mindig kiiktatja a hitnek a szükségességét. És ez nagyon fontos dolog. Tehát mi sokszor úgy vagyunk, mint Tamás. Nem hitte el a tíznek a beszámolóját, neki kellett látni Jézust. És azt húsvétkori zárójelben megjegyeztem, hogy a feltámadást senkit sem látta. Feltámadottal találkoztak, de a feltámadás történését senki sem látta. Azt nekik is el kellett hinni, ugyanúgy, mint nekünk is 2000 évvel később. Tehát mi sokszor ott is látni akarunk, ahol Isten nem enged minket látni. Van, amit el kell hinnünk. És Istennek az útja általában nem a látásnak az útja, hanem általában a hitnek az útja. Ahogy Pál is mondja, mi hitben járunk, nem pedig látásban. És mi sokszor tudom, hogy sokszor ott is látni akarunk, ahol hinni kell, de akkor Isten azt mondja, hogy hát valamit el kell hinni. Nem azt, amit nincs, hanem azt, amit nem látunk, de van. Attól még, hogy nem látjuk, attól még nagyon sok mindent nem látunk, amit tudjuk, hogy van. Ez a hitnek az útja. Isten ezt készítette el a számunkra. És döbbenetes olyan emberekkel beszélgetni, ezért mondom mindig magamnak és meg a testvéreknek is, hogy beszélgessünk olyan emberekkel minél többet, akik nagyon sok próbát éltek át. Mert olyan hitbizonyosságuk van, nem ilyen vakhit, meg ilyen hurrá optimizmus, abszolút nem erről beszélek, hanem működő, valóságos, tapasztalatokból fakadó hit. És nagyon sokat lehet ilyen emberektől tanulni. És ugye mondtam a korintusi gondolatot, hogy hitben járunk, nem látásban, vagy pedig a következő igevers, amit kiírtam, az a szintén a korintusi levélből, és miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük. És ennek ellenére, hogy Isten a hit útját készítette számunkra, azért legyünk őszinték, rengeteg jelet kapunk Istentől, azért napi szinten, amik megerősítenek bennünket a hitünkben. Tehát annak ellenére, hogy a hit útja, azért Isten küld jeleket. Viszont nagyon fontos az, hogy simán el lehet menni ezek mellett a jelek mellett, ha nem nyitott a szemünk. Tehát Isten érintésre van ahhoz szükségünk, hogy lássuk ezeket a jeleket, jeleknek lássuk a jeleket, ez az egyik oldal. A másik az, hogy azért, tehát azt ne lássuk jelnek, ami nem jel. Tehát azért mindenben nem kell jelet belemagyarázni, de ami jel, azt azért lássuk jelnek. Ezt Isten elvárja és akarja. És ehhez viszont tényleg föl kell nyitni a szemünket Istennek. És nagyon fontos az is, hogy a jelek azok nem önmagukért való jelek, hanem mindig a hitre jutás a célja a jeleknek. Ahogy itt a Jánosban is olvashatjuk, sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szemmel láttára, meg nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten fia, és a hitben életetek legyen. Tehát az összes jel ezért van. Talán említette már azt a történetet a testvéreknek, Voltaire, ugye a híret ateista, hadd ne mondjam el a halálos ágyán azt a gyötrődést, ami ott Voltaire csinált. Tehát ott egy keresztény ápolónő volt ott, aki az utolsó percekben Voltaire mellett volt, és azt mondta, hogy soha többet nem akarok egy ateista halálánál lenni, mert az valami borzalma, hogy ott üvöltözött, meg kiáltozott, meg félt meghalni. De ő mondta el azt, hogy egyszer találkozott egy 17 éves keresztény fiúval, és valami probléma volt ott a városban, vagy a családjában, ennek a fiatalembernek, azt nem tudom, de Voltaire olyan hegykén mondta neki, hogy na, mutasd meg, hol van most a te Istened. És ez a kisfiú csak annyit mondott, hogy hát mutasd meg nekem, hogy hol nincs. Mutasd meg nekem azt, hogy hol nincs. Ez a különbség a hívő meg a hitetlen között, hogy a hitetlen soha semmiben nem látja meg Istent, a hívő meg mindenben meglátja. Még a problémák közepette is. És újra hadd utaljak csak utalás szinten a karácsony üzenetre, hogy én nem idealizálom se a munkanélküliséget, se a betegséget, se a nyomorúságokat, mert semmi romantikus nincs benne, de Isten szemével ezekben a nehézségekben is láthatunk valami szépet, valami jót, ha fel van nyitva ezekre a szemünk. A jelek produkáltatása elől Jézus mindig elzárkozott, mert nem egy varázsló, de ugye énekeljük majd azt az éneket is, hogy ki kétkedőn boncolja őt, annak nem ad választ, mert nem boncolgatni kell őt, de a hívő előtt az Úr megfejti önmagát. Gyönyörű ez az ígéret, és hát ezt mindannyian tapasztalatjuk. Aztán menjünk tovább ebben a történetben, most még csak a kibontásnál járunk, nem az alkalmazásnál, de majd vissza fogok térni erre az utolsó gondolatra később. Almási testvérnek van egy érdekes megfigyelés az 5. vers kapcsán, hogy annyira el voltak foglalva ezzel az előző verseknek a nagyon ütős, most így mondom, üzenetével a tanítványok, annyira foglalkoztatta és zaklatta őket, hogy a kenyérről is elfelejtettek magukkal vinni kenyeret. És itt Jézus általában, amikor a kovászról beszél, akkor mindig tehát a kovásznál a burjánzó rossznak a szimbóluma általában. Tehát amikor Jézusnál a kovászról olvasunk, akkor mindig valami ilyesmire gondoljunk. És hát érthetetlen, de egyszer s mind számomra legalábbis vigasztaló a tanítványoknak ez az értetlenkedése. Azért érthetetlen, mert már tényleg egy csomó élet átéltek, és úgy vagyunk el, hogy nem értjük, hogy miért kellett itt megint értetlenkednünk. De azért is használtam a vigasztaló szót, mert azért engem legalábbis vigasztal az, hogyha tanítványok is állandóan értetlenkedtek, akkor mi se omoljunk magunk alá, amikor néha nem értjük Istennek az útját. Hát szóval nem kell magunkat megkövezni azért, mert néha nem értjük, hogy Isten most miért tesz, mit miért tesz. Tanítványok is voltak úgy, hogy nem értették. Akkor mi se, hogy mondjam, ne vádoljuk túlontúl magunkat azért, mert néha nem értjük Istennek az útját. Ezért Isten se, hogy így mondom, most nem mérges ránk emiatt, viszont ez a tanítványoknak a figyelmeztetése, a számukra is figyelmeztetés, hogy a kicsinyhitűség az félreértést eredményezhet. Azért nézzük meg mindig a dolgoknak a gyökerét. Itt is a gyökere az, hogy kicsinyhitőek voltak. Ezért volt ez a félreértelmezés. Ugye Jézus le is leplezi őket, hogy kicsinyhitőek. Viszont tudjuk azt, hogy a hitet lehet táplálni. Olvashatjuk azt az igét a római levélben, a hit hallásból van. Tehát ha azt akarjuk, hogy növekedjen a hitünk, nyugodtan tanulmányozzuk az igét, és növekedni fog. És minél jobban tesszük ezt, azt fogjuk tapasztalni, jobban értjük az igét, jobban értjük az Istennek a szavát, jobban értjük az ő akaratát, jobban értjük az ő hangját, ezt fogjuk tapasztalni. Minden úgy, nem azt mondom, hogy 100%-ban tiszta lesz, de egyre tisztábban láthatunk, és egyre jobban fogjuk érteni is az ő igéjét. Ezek a farizusok is vizsgálgattak dolgokat. Ugye ma a vizsgálat szó, megvizsgálás az egyik kulcsszava a történetnek, de azt is láthatjuk a mai történetből, hányféleképpen lehet vizsgálni. Ezek a farizusok is vizsgáltak, csak éppen azt vizsgálták, azt kutatták, azt keresték, hogy ezt a tükröt, Jézust, akiben meglátjuk magunkat, hogy lehetne összetörni. Ők ezt próbálgatták, ezt keresték, ezt kutatták, ennek a lehetőségét, hogy lehetne ezt az embert kiiktatni, mert nagyon zavar, amiket beszél. Hogy lehetne ennek véget vetni? Itt másféle megvizsgálásról van szó, hogy mi hogyan vizsgáljuk. Először is magunkat. Dávidnak van egy gyönyörű igeverse, Uram, te megvizsgálsz. Na ez jó megvizsgálás. Vagy amikor Mátyásnak a megválasztása volt, akkor nagyon jó, hogy az apostolok imádkoztak, ezt olvashatjuk ott, hogy Urunk, minden szív ismerője. Itt az a szó van szó szerint, hogy minden szív kardiológusa. Ezt a szót használja Pál, aki vizsgálja a mi szívünket. Tehát nem csak mi vizsgáljuk a magunk szívét, Isten is vizsgálni akarja a mi szívünket, meg a gondolatainkat. És ha vele együtt vizsgáljuk meg magunkat, ha vele együtt vizsgáljuk a mi útjainkat, akkor biztos, hogy nem fogunk elmenni a jelek mellett, hanem jelnek látjuk a jelet. De ez az kell, hogy vele vizsgáljuk a mi útjainkat. Mi volt a legnagyobb gondjuk ezeknek a vallási vezetőknek, még ezt is nézzük meg, az, hogy azokat a jeleket keresték, és csak azokat a jeleket vették észre, amik az ő választott céljaikhoz elvezettek. És ezt nagyon fontosnak tartom tisztázni. Mindannyiunknak vannak céljaink. Ez teljesen rendben van. Általában baj az, hogy nincsenek olyan nagy, merész céljaink, csak ilyen kis célocskáink vannak. Ez baj, ezt ki kell mondani. Kellenek nagy, nemes, jó célok is. De általában ezt vegyük észre magunkon is. Általában csak azokat a jeleket vesszük észre, amiket mi magunknak célokat választottunk, és amik ezen az úton minket támogató jelek. Azokat észrevesszük. De sokszor azokat a jeleket, amikről Isten kibillenteni akarna minket, azokat a jeleket meg nem vesszük észre. Ezek a farizusok is pontosan így voltak. Csak azokra a jelekre figyeltek, amik nekik kellettek az ő választott útjaikon. Vannak Istentől kapott céljaink. Ezeket meg kell látnunk. Két gyönyörű célt hadd hozzak a testvérek elé. Például a római levélből. nagyon jó cél, hasonlítsunk Jézushoz. Ez egy életet, hogy mondjam, egy egész élet kell ahhoz, hogy ezt a célt megvalósítsuk itt ezen a földön. Ez egy nagyszerű cél, amiről Péter ír, növekedjünk a kegyelemben, és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Hát nagyszerű célok ezek. Nyugodtan válasszuk ezeket céloknak, tűzzük ki magunk elé, és növekedjünk mind a kettőben, és erősödjünk. És miközben ezen az úton járunk, fogunk kapni ma jeleket. Aztán azt is meg kell látni, hogy a megtört bűn az mindig kommunikációs problémákat is okoz. Mert Isten küldi a jeleket, de a dekódoló készülőkünkkel van baj, és nem értjük a jeleket. A bűn az torzítja a hallásunkat, torzítja a látásunkat, értetlenné tesz, kicsinyhítővé tesz, és akkor hallom a mondatokat, nem szól Isten. Ilyenkor mindig képzeljük el azt a két embert, aki két különböző anyanyelven beszél. Próbálják magukat megértetni egymással, és ugye hát szoktuk nevetni is azon, amikor nem értik egymást, két teljesen különböző nyelvű ember elkezdenek hangosabban beszélni, meg elkezdenek jobban artikulálni. Nem ezzel van a baj, hogy halkan beszélnek, hanem az, hogy két különböző nyelvet beszélnek. Hányszor előfordul az, hogy Isten beszél egy nyelven hozzánk, meg panaszkodunk, hogy nem halljuk, meg nem szól, meg nem beszél velem Isten. Hát dehogy nem. Csak a dekódoló készülőkünket tette tropára a bűn, amit éppen melengetünk. És ő szól, csak mi vagyunk süketek. Akkor ilyenkor ne Isten szédjük, hogy nem szól, hanem tisztítsuk ki a megtört bűnt az életünkből, és már is tisztán fogjuk hallani, meg érteni az ő akaratát. Aztán úgy kíváncsi vagyok, hogy hány emberről tudnak a testvérek a Bibliában, ha már a jeleknél tartunk, akik jelet kértek Istentől. Akár Ószövetség, akár Új Szövetség. Hány olyan ember van? Oké, Gedeon, Illés. Illés melyik esetben? Még nem is gondolt? Ja, Kármelhegy, nagyon jó. Na, arra nem is gondoltam. Akkor Illés, én Gedeonra jutottam, meg még Jonatánra. Amíg tudnak a testvérek, akkor rendben van, de én erre a három, vagy erre én kettőre, Dádám bácsi három. Azért ez nem egy túl nagy szám az egész Bibliát tekintve. Tehát Istennek általában nem jelek útján történik a vezetése. Kétféle vezetésről mindenféleképpen beszélhetünk. Az egyiket úgy hívjuk, hogy krízisvezetés, amit úgy lehetne mondani, hogy a lentkerekes autóhoz lehet hasonlítani. Addig megy az autó, amíg föl van tekerve. És nagyon sok ember, vagy nagyon sokszor mi is így élünk, hogy Isten felpörget minket egy konferencián, egy igehirdetésen, egy áldott szolgáltal, amit meghallgatunk, aztán megyünk, és ez csak leállunk. De megint fölkiáltunk, mert nem tudjuk, hogy merre kell menni, megint vezet minket, de ő közben is szeretne vezetni, de sokszor úgy vagyunk vele, hogy hát köszönjük, ebben most ne tanácsolj, ebben igen, ebben ne tanácsolj. És ezeket hívom ilyen élményturizmusnak. Vannak ilyen notórius fiatal emberek, akik szinte minden konferencián előre jönnek, meg beszélgetünk velük, meg imádkozunk értük, és konferenciára turistaként járnak, és mindig ugyanazokkal a dolgokkal küzdenek. Mennek, pörögnek egy darabig, aztán leállnak. Megint pörögnek, megint leállnak. Ez a krízis vezetés. Nem ez a legjobb vezetés. Isten nem így akar minket vezetni. Nem akar, hogy ilyen élményturisták legyünk, meg élményfüggők, hanem azt akarja, hogy ilyen folyamatos vezetésben éljünk. Hogy ne válogassunk vezetés és vezetés között, hanem vezethetőek legyünk az életünk minden területén. Folyamatos, épp ápolt, élő kapcsolatban legyünk vele. Aztán mi a jel? Magyar értelmező szótár szerint az, hogy valamely cselekvésre, magatartásra felhívó, szándékosan előidézett jelenség a jel. Tehát a jelnek mindig két célja van, az egyik az, hogy cselekvésre buzdítson, a másik az, hogy értelmezzen számunkra valamit. Legyünk. Tehát ad Isten nekünk egy célt, és azt a célt megmutatja jelekkel. Bevilágítja jelekkel, és megmutatja azt, hogy még célra tartó az életünk, vagy már cél tévesztett. Ezért is kellnek a jelek, hogy lássuk azt, hogy még jó úton vagyunk, vagy már nem. Bemerítő Jánosról is talán egy héttel ezelőtt volt szó. Bemerítő János is jel volt, jelzett Jézus Krisztusra. Nem önmagában volt a jel, hanem jelzett. Tehát a mai alkalomnak a hármas üzenete az, hogy jól tudjuk értelmezni a jeleket, mi is legyünk jelekké, és hogy állítsunk jeleket az embereknek ezen az úton. Ez a mai délutának a hármas feladata. Értsük jól a jeleket, legyünk jelekké, és állítsunk jeleket az embereknek Isten felé. Jim Elliot, egy nagyon lelkes misszionárius, Hauka indiánok ölték meg őt, fiatalom, és amikor megölték, akkor ennek a misszionárusnak a felesége ment vissza ehhez a törzshöz, elmondani az evangéliumot és az örömhírt ezeknek a törzs, ennek a törzsnek, és végül az ő bizonságtételére tértek meg. És ő, Jimmy Elliot egész életében azért imádkozott, hogy Uram, én jellé akarok lenni az emberek életébe, nem mérföldkő, ami sok esetben mi vagyunk. Mérföldkő az jelzi azt, hogy oké, egy mérfölddel több van, megy tovább az ember. Az útjelző tábla más, mint a mérföldkő, mert az útjelző tábla döntéssel állítja az embereket, hogy vagy erre, vagy arra. És azért imádkozott, hogy ő ilyen akar lenni, nem mérföldkő, hanem út elágazás. És ezért mi is nyugodtan imádkozhatunk, hogy nem mérföldkövek legyünk a másik ember életében, az semmire nem való, hanem útjelző táblák, út elágazás, hogy az ember döntés elé kényszerüljön, hogy szakítani akarok ezzel az életemmel, és látom azt, hogy lehet más irányba is tovább menni. Legyünk jelekké. A sikeres élet abban áll, hogy felismerjük, milyenekké kell válnunk, és hogyan kell élnünk. És ezt Isten a magunk és mások örömére meg is tudjuk valósítani. És nézzük meg még azt, hogy mi Jónásnak a jele, mert Jézus beszélt erről is, miközben ezt a nagyon jó idézetet elolvashatják a testvérek, aközben kikeresem Lukács evangéliumát, mert ott beszél Jézus arról, hogy Jónásnak mi volt a jele. Lukács evangélium a 11. részből olvasom a 29. verstől. Amikor pedig egyre nagyobb sokasság gyülekezett hozzá, elkezdett beszélni. Ez a nemzedék gonosz nemzedék, jelt követel állandóan, de nem adatik neki más jel, mint a Jónás próféta jele. Mert amiképpen Jónás jellé vált a ninivek számára, úgy lesz az emberfia is jellé ennek a nemzedéknek. Dél királynője feltámad az ítéletkor e nemzedék férfiaival, és elítéli őket. Mert ő eljött a föld végső határáról, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét, de íme itt nagyobb van Salamonnál. A ninivei férfiak feltámadnak az ítéletkor ezzel a nemzedékkel, és elítélik, mert ők megtértek Jónás prédikálására, de íme itt nagyobb van Jónásnál. Tehát Jónás egy olyan jel volt, aki szintén út kereszteződés volt. Tudjuk, hogy hát azért ő is elég engedetlen volt, de végül engedett Istennek, és jellé válhatott. Tehát ha Jónás lehetett jellé, akkor mindannyian higgyük el, hogy lehetünk jellé. Jónásnál kevesebb ember van, aki engedetlen volt, de végül ő is engedett. Mi is lehetünk jelekké. Ennek feltétele az, hogy értsük a jeleket, lássuk jelnek a jelt, legyünk jelek, és állítsunk jeleket az embereknek Isten országa felé. Hajtsuk meg testvérek a fejünket, és imádkozzunk ezért. Adjunk hálát azért, hogy azért Isten ad jeleket bőven. Ezeket vegyük észre, legyünk értük hálásak, és hát az elhangzottaknak az értelmében magunkban imádkozzunk mindannyian, hangos imádságra pedig Lakati Ádám testvért kérem, hogy vezessen bennünket imádságban. Csöndesedjünk el, és válaszoljunk Istennek az ő szavára.